Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Mária Rádió Hazafelé című műsorán belül most a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület szokásos havi magazin műsorát hallják a teremtett világ védelméről. Nobilis Mário atya vagyok, a mai műsorban én fogom önöket kalauzolni. A szokásos rovatainkkal jelentkezünk, de azért van egy különlegessége is ennek a június havi műsorunknak. Most nemrégiben, május végén volt 6 éve, hogy megjelent Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikája. Az 5. évfordulótól, tehát tavaly májustól, mostanáig a 6. évfordulóig tartott a pápa által meghirdetett Laudato Si év, és ennek az utolsó hete külön a Laudato Si hét nevet viselte. A pápa azt kérte ennek az évnek a kezdetén, hogy minden katolikus ember ismerje föl felelősségét, tudatosítsa felelősségét a közös otthon gondozásáért, azért, hogy egy átfogó ökológiával egész emberségünket mozgósítva tegyünk Isten teremtett világának megvédéséért, azért, hogy Isten szent szeretett terve megvalósulhasson, kibontakozhasson minden teremtmény körében. Ennek kapcsán most a műsorunknak kicsit szokatlan megoldással az lesz a fő témája, hogy általunk felkért emberek, az Egyesület tagjai és más személyek elmondják, hogy a Laudato Si enciklikán belül melyik az ő kedvenc részük, kedvenc bekezdésük, kedvenc gondolatuk. Ez lesz tehát a fő témánk, de szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Először majd Nemes Csaba számolt be arról szokott módon, hogy mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból. Ugyancsak ő fog beszélni a szintén szokásos naptár rovatban az elkövetkező eseményekről, amelyek szintén érdekelhetik, érinthetik azokat, akik a teremtett világ iránti keresztény felelősségben gondolkodnak. Réfi Júlia a Mit tehetünk mi rovatban megint aktuális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezik a nyár elejé szezonhoz kapcsolódva. Folytatjuk a Laudato Si részletes felolvasását. Sipos Gyula pedig most második alkalommal fog majd felderíteni bennünket egy kicsit más megközelítésű rovattal, a természetet a szívével látó ember gondolataival. Akkor átadom a szót először is Nemes Csabának, aki elmondja a Mi történt rovatban, hogy a teremtésvédelem szemével nézve milyen fontos események történtek mostanában a világban és Magyarországon.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ahogy ez már nálunk hagyomány, ebben a rovatban néhány fontos eseményről, néhány fontos történésről teszünk említést, ami az előző hónapban történt. Ferenc pápa 2020 májusában hirdette meg a Laudato Si évet, amely idén májusban le is zárult, és ebből az alkalomból az enciklika 6. kiadásának a 6. évfordulója alkalmából a Fokoláni Mozgalom Magyarországi Ekován munkacsoportjával együtt. Ezen a záró héten, ennek a záró hétenek a minden napján egy-egy idézetet osztottunk meg a nyilvánosság számára. Az első napi idézetet olvasom, amit megosztottunk, az enciklika 237. pontját, és ez az a pont legyen az én kedvenc idézetem is. Ez az a pont, ami a munkáról és a pihenésről szól. Az ember általában a termeketlen és szükségtelen dolgok közé sorolja a szemlélődő megpihenést, és megfeledkezik arról, hogy így munkájából, melyet végez, a legfontosabbat távolítja el az értelmét. Az a feladatunk, hogy beillesszük munkába a befogadás és ingyenesség dimenzióját, amely valami más, mint puszta nem cselekvés. Ez egy másik módja a cselekvésnek, amely lényegileg hozzánk tartozik. Így módon az emberi tevékenység védelmet nyer nem csak az üres aktivizmussal, hanem a féktelen óvósággal és az elsziketelt tudattal szemben is, amely arra készteti, hogy csak személyes hasznát keresse. A heti pihenés törvénye a munkától való tartózkodásra kötelezett a 7. napon. Hogy ökröd és szamarad is pihenjen, és hogy szolgálód fia és az idegen is felüdüljen. Hozza Ferenc pápa ezt az idézetet a kivonulás könyvéből. A pihenés látókörünk kiszélesítése is, amely lehetővé teszi, hogy ismét elismerjük mások jogait. Más. Néhány nappal ezelőtt, május 26-án hozták a különböző hírportálok a hírt, hogy megbüntették a Shell. Történelmi győzelem, hogy a bíróság, egy hollandiai bíróság kötelezi a Shellt, hogy drasztikusan csökkentse a széndioxid kibocsátását. Én most a Magyar Természetvédők Szövetségének a portájáról olvasom ezt a hírt, hogy először a történelemben egy bíróság mondta ki, hogy egy óriás cég felelős, az óriás cég éppen most a Shell, az egyre veszélyesebb mértéket öltő éghajlatváltozásért, és kimondta, hogy 45%-kal kell csökkenteni a Shellnek a széndioxid kibocsátását a következő 10 évben. Magát a Bert, a föld barátai Hollandia több mint 17 ezer felperessel és 6 másik civilszervezettel közösen indította. Donald Polsz, a földbarátai Hollandia igazgatója úgy kommentálta a hírót, hogy a bíróság nem hagyott helyet a kétségeknek, a Shell felelős, ezért az egyre veszélyesebb mértéket töltik a változásért, és ezért, ahogy ő mondja, azonnal be kell fejezni ezt a pusztító tevékenységét. Éger Ákos, a Magyar Természeti Szövetségének az elnöksége, ahogy kommentálta a hírt, a bíróság és a föld barátai hálózatának az üzenete világos. Akik eddig a legtöbb hasznot húzták a bolygónk erőforrásainak a kihasználásából, és ahogy mondja, tönkretételéből, azoknak is felelősséget kell vállalniuk ezentúl. Nem lehet csak úgynevezett látszatintézkedésekkel, párfajültetéssel, zöldre festéssel kibújni a egyre fontosabb és egyre jött erőteljesebb kötelezettségek alól. Roger Cox, a földbarátainak az ügyvédje, kommentálva a hírt, azt mondta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk a mai bírósági határozattal, és többen hozzátették a különböző hírportálokon, hogy ez a bírósági döntés bizony egy jó csomó más bírósági döntést is hozhat maga után, elindulhat egy csomó bírósági kereset. A különböző országok fejlett, vagy a fejlődő világ országainak a bíróságai. Lány napra, május 27-én egy hasonló bírósági döntés hozott az Autászövetségi Bíróság, amennyiben kötelezte az ország környezetvédelmi miniszterét, hogy kötelessége, hogy megvédje a fiatalokat a klímaválságtól, a klímaváltozásnak a jövőbeli következményeitől, ezt is olvashattuk hazai hírportalokon és nemzetközi hírportalokon, hogy Ausztráliában 18 fiatal diák és egy idős apásza nővér együtt kérte a bíróságot egy olyan ítélet meghozatalára, aminek a fő eleme az volt, hogy avatkozon közbe egy ausztrál nagyon híres szénipari cégnek, a szénipari cég bányájának a bővítése ügyében. A kereset szerint a miniszternek kötelessége, hogy amennyire csak lehetősége van, védje meg az ország fiataljait a klímaváltozás fenyegető következményektől. Az ítélet kihirdetése során a bíró hangsúlyozta, hogy a benyújtott bizonyítékok alapján lehet arról beszélni, hogy a globális felmelegedés okozta károk katasztrofálisak lehetnek a fiatalok számára, és ez ügyben konkrét kötelező ítéletet ugyan nem hozott, de az ausztrál kormány már rákövetkező napon foglalkozott a ügyjel, és több kommentál is arról szólt, hogy az ilyen ügyek meg fognak sokasodni a jövőben, nem csak Ausztráliában, hanem a világ más országaiban is. Németországban április végén a Német Alkotmánybíróság hozott egy nagyon érdekes ítéletet a német kormánnyal szemben, a német szövetségi klímavédelmi törvénnyel szemben. Igaz ugyan, hogy elismerte ennek a klímavédelmi törvénynek a hasznosságát, hiszen 2030-ra 55%-kal kell csökkentenie Németországnak az üvegházhatású kibocsátását, de abban a tekintetben elmarasztalta a szövetségi kormányt, a Német Alkotmánybíróság, hogy ez a klímavédelmi törvény csak 2030-ig hoz klímavédelmi célokat és klímavédelmi intézkedéseket, és 2030 után intézkedésekre nem tér ki, és ez bizony sérti az Alkotmánybíróság szerint az Alkotmánybírósághoz forduló fiatalok élethez és testépségéhez fűződő jogai. És úgy gondolják szintén ehhez kapcsolódó kommentálók, hogy nem csak német alkotmánybíróságon, hanem más alkotmánybíróságokon, vagy legfelsőbb bíróságokon is hasonló jellegű ítéletek, illetve döntések jöhetnek el a következő években.
Nemes Csaba már megkezdte a sort, felolvasta az ő kedvenc idézetét a Laudato Si enciklikából. Akkor most következzen műsorunk fő része, ahol, amint említettem, teremtésvédők választanak egy-egy gondolatot, egy-egy bekezdést a Laudato Si-ből, és elmondják, hogy ez nekik miért fontos, miért erre gondoltak, miért ezt választották erre az ünnepi alkalomra, a Laudato Si év lezárására. Érdemes rácsodálkoznunk arra, hogy milyen nagy gazdagság van az enciklikában, milyen nagyon sokféle gondolat, megközelítés. A Laudato Si-t szokták zöld enciklikának nevezni. Valójában ez nem egy speciális teremtésvédelmi vagy környezetvédelmi írás, hanem az átfogó ökológiáról szól, ami pont azt jelenti, hogy az ember minden képessége, minden megközelítési módja, az emberi személyiség minden területe fontos ahhoz, hogy Isten teremtett valóságával harmóniában tudjunk élni, és különösen nagy hangsúlyt helyez a pápa a környezet állapotán túl a szegények helyzetére, azt mutatja ki, hogy mennyire párhuzamos az, ahogy embertársainkhoz viszonyulunk, és ahogy a teremtett világhoz viszonyulunk. Ez a gazdagság is megmutatkozik most majd a teremtésvédők által választott különböző idézetekben. Hallgassuk őket!
Aratóné Bauman Anna Mari vagyok, a Naphimnusz Egyesület egyik tagja. Már kicsi koromban is elbűvölt a teremtett világ minden csodája, például egy kicsi béka, napos csibe. Az alkonyatkor pillanatok alatt kibomló liget szépe virága. Később tudtam meg, hogy az éjjeli lepkéket várja beporzásra. Talán ezek a tapasztalatok vezettek ahhoz, hogy végül kertészmérnöknek menjek, majd később a természetvédelem szakot válasszam. Amikor először olvastam végig Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikáját, a 225. pontban nagyon megérintett egy mondatrész. A természet tele van szeretet üzenetekkel. Hirtelen megértettem teremtésvédelmi elköteleződésem mélyét. A Teremtő Isten irántunk érzett végtelen szeretetét a minket körülvevő teremtményeinek szépségén, közöttük lévő kapcsolatokon, csodálatos színeken, illatokon, anyagokon keresztül is közvetíti felénk. De sajnos a mai világ zaja megsüketíthet bennünket ezekre az üzenetekre. Ferenc pápa ezt az állapotot így fogalmazza meg. Sokan jelentős egyensúlyvesztést élnek meg, amely arra készteti őket, hogy nagy sebességgel végezzék a dolgokat, és így elfoglaltnak érezzék magukat, állandó rohanásban vannak, és ez oda vezet, hogy mindenen átgázolnak, ami körülöttük van. Ez hatással van arra, ki hogyan bánik környezettel. Azt gondolom, ezen tényleg csak úgy tudunk változtatni, ha időt hagyunk magunknak, megállunk, elcsöndesedünk, figyelünk, és észrevesszük ezeket a csodákat. Ferenc pápát idézve, szemléljük a Teremtőt, aki közöttünk és környezetünkben él, akinek jelenlétét nem létrehozni kell, hanem fel kell fedezni és fel kell tárni. Ha valaki megélte a csodát, megértette Isten szeretet üzenetét teremtményein keresztül, többé nem tud átgázolni az őt körülvevő szereteten, sőt, tenni is fog a megőrzésért, helyreállításáért. Erre biztatok mindenkit.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok. Ferenc pápa a Laudato Si enciklikának már az elején a 11. szakaszában Assisi Szent Ferencet hozza föl példaként, aki egyébként neki is nagy példaképe, hiszen a saját pápaságát is róla nevezte el. És ugye a 11. szakaszban azt mondja, hogy Assisi Szent Ferenc tanúságtétele azt is megmutatja nekünk, hogy az átfogó ökológia olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematikai és biológiai nyelvezetét, és az ember lét lényegéhez kapcsolnak minket. Olyan ez, mint amikor beleszeretünk valakibe. És ez egy hihetetlenül fontos gondolat, hiszen Isten szeretetből teremtett és szeretetben tart meg minket, és az is Szent Ferenc ezt a szeretetet éli meg Istennek, a minden teremtménye iránti szeretetét, és ezt énekli meg, ezt éli meg egész életében, hogy Ferenc pápa írja, hogy számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretetben kapcsolatban áll vele, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. Tehát ez a Ferencnek az Istennel való szoros közösségéből fakadó vágy és feladat, ami eltöltötte őt, ez viszi előre az életben. A tanítvány, ugye Szent Bonaventura azt mondja róla, ismét Ferenc pápát idézem, hogy jámbor szeretet töltötte el akkor is, mint ő mindennek az első okán gondolkozott, és még a parányi teremtményeket is a testvér vagy nővér névvel illette. Tehát itt nem pusztán érzelgőségről van szó, vagy valami esztétikai megragadottságról, vagy hamis romantikáról, vagy cukiságbombáról, hanem a teremtményi voltunknak a lényegi közösségéről, amit megél Ferenc, és amire rácsodálkozik, és rámul, és hogy az egész teremtett világot oda akarja vinni Isten elé, hogy Istennek a kegyelme átjárassa, és az egész teremtett világ együtt örvendezhessen Isten jelenlétének. Ferenc pápa azt írja, enélkül az ámulatra és csodálkozásra való nyitottság nélkül közelítünk a természethez és a környezethez. Ha a világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, fogyasztóként vagy puszta kizsákmányolóként fogunk viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen érdekeinek. Hát ő ezt éli meg most a világ, és Ferenc pápának az egész enciklikája arról szól, abból a vágyból fakad, hogy valahogy visszaforduljunk az Istennel való lényegi kapcsolatba, és annak a megélésébe, hogy ez a teremtményi közösség mit kíván tőlünk, akik értelemben rendelkezünk, és képesek vagyunk átlátni. Meg az Isten azt mondta, hogy művelje és őrizze a földet. Ferenc pápa azzal fejezi be ezt a 11-es szakaszt, Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszketizmus volt, hanem valami gyökeresebb, lemondás arról, hogy a valóságot puszta használni tárgya alakítsa, amely felett rendelkezni lehet. Hát adja Isten, hogy mi is úgy tudjunk élni ebben a lemondásban és ebben az örömben, Isten dicsőség és az emberek javára. Amen.
Áldott légy, Uram, áldott légy, áldott légy, Uram, áldott légy, áldjon a föld és áldjon az ég.
Jánfavi Németh Andrea vagyok. A Laudato Si 237-es pontja fogott meg különösen, amely így szól. A vasárnap a Szentmisén való részvétel különösen fontos. Ez a nap, miként a zsidó szombat, alkalmat kínál az embernek, hogy gyógyítsa az Istenhez, önmagához, másokhoz és a világhoz fűződő kapcsolatait. A vasárnap a feltámadás napja, új teremtés első napja, melynek első gyümölcse a feltámadott Úr embersége, az egész teremtett valóság végső átalakulásának biztosítéka. Továbbá ez a nap hirdeti az ember örök megpihenését Istenben. Így módon a keresztény lelkiség egyesíti a pihenés és az ünneplés értékét. Az ember általában a terméketlen és szükségtelen dolgok közé sorolja a szemlélődő megpihenést, és megfeledkezik arról, hogy így munkájából, melyet végez, a legfontosabbat távolítja el, az értelmét. Az a feladatunk, hogy beillesszük munkánkba a befogadás és ingyenesség dimenzióját, amely valami más, mint a puszta nem cselekvés. Ez egy másik módja a cselekvésnek, amely lényegileg hozzánk tartozik. Így módon az emberi tevékenység védelmet nyer nem csak az üres aktivizmussal, hanem a féktelen mohósággal és az elszigetelt tudattal szemben is, amely arra készteti, hogy csak személyes hasznát keresse. A heti pihenés törvénye a munkától való tartózkodásra kötelezett a hetedik napon, hogy ökröd és szamarad is pihenjen, s hogy szolgálód fia és az idegen is felüdüljön. A pihenés látókörünk kiszélesítése is, amely lehetővé teszi, hogy ismét elismerjük mások jogait. Így a pihenés napja, melynek középpontja a Szent Mise, az egész hetet bevilágítja fényével, és arra indít, hogy felvállaljuk a természetről és a szegényekről való gondoskodást. Két gondolat jut eszembe ezzel a bekezdéssel kapcsolatban. Az egyik a templomi közösséghez kapcsolódik, azokhoz az emberekhez, akikkel együtt veszünk részt a Szent Misén, együtt ünnepeljük a feltámadás titkát, hiszen ismerjük ezeket az embereket, tudjuk, hogy mivel foglalkoznak a hétköznapokban, és ez a tudás segít minket abban, hogy a segítségükre legyünk mi is. Kölcsönösségen alapul ez a kapcsolat, hiszen tudom, hogy kihez forduljak, hogyha tanárra van szükségem, vagy éppen házilekvár, gyümölcsöt, tésztát szeretnék vásárolni. Hasonlít ahhoz, amikor a termelői piacon vásárolok, mégis több annál, mert valami nagyobb dolog is összeköt bennünket. Ugyanakkor kölcsönös ez a kapcsolat, hiszen ők is tudatában vannak annak, hogy én miben tudok segíteni nekik, és bizalommal tudnak hozzám is fordulni, hogyha bármire szükségük van. A másik gondolatom a vasárnap és a másik ember pihenéshez való jogának elismerése köré csoportosítható. Mi családunk tudatosan igyekszik olyan tevékenységeket szervezni vasárnapra, ahol nem kell igénybe venni mások szolgáltatásait. Rengeteg ilyet lehetne felsorolni, kirándulás, séta, közös társasjáték, vagy családi filmnézés rossz idő esetén, rokonlátogatás, betegek, idősek meglátogatása és hasonló dolgokra gondolok. Ezzel úgy gondolom, hogy elismerem, és magammal egyenrangúvá teszem a másik embert is. Nincs alá- és fölérendeltségi viszony, nem gondolhatja azt a másik, hogy én a szolgámmá teszem őt. Ugyanakkor a család tevékenységei is tudatos tervezés következményei lesznek, nem csak üres aktivizmus. Így a napvégi hálaadáskor is van mit megköszönni Istennek.
Nemes Gábor vagyok, a Naphimnusz Egyesület egyik alapítója. Ferenc pápa áldott légy Laudato Si enciklikájának a 211-es pontját választottam, ebből egy részlet, amely a beidegződött szokásokról szól. Csak akkor tudjuk odaadóan elkötelezni magunkat az ökológiai elvek mellett, ha szilárd erények kialakításán fáradozunk. Ha valaki bár anyagi lehetőségei meglennének, hogy többet fogyasszon és költsön, rászokik arra, hogy inkább kicsit jobban betakarózzon, ahelyett, hogy bekapcsolná a fűtést. Feltehetően a környezet védelme szempontjából kedvező meggyőződéseket és érzéseket sajátított el. Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törődés kötelességét mindennapi apró tettek által. és csodálatos, hogy a nevelés képes rávenni ezekre olyannyira, hogy életstílussá váljanak. A környezeti felelősségre való nevelés olyan viselkedésformákra ösztönözhet, amelyek közvetlen és jelentős hatással vannak a környezettel való törődésre, ilyenek például a műanyag és a papír használatának kerülése, a vízfogyasztás csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés, csak annyit főzni, amennyit ésszerűen meg tudunk enni, a többi élőlénnyel való gondoskodó bánásmód, a tömegközlekedés vagy a közös jármű használat gyakorlata, a faültetés, a felesleges világítás kikapcsolása, és így tovább. Ezek azért fontosak számomra, mert ezek küzdelmek. Ezek nem elért célok az én életemben, hanem az elmúlt évtizedekben, például a papírfogyasztásnál, a kétoldalas nyomtatás, vagy az újra papír használata, ezek mind harcok voltak sokszor a munkahelyeken, hogy jó-e az a gépnek, hogy újra papírt teszünk bele, fölösleges kétoldalasra forgatni, mert úgy nehezebb elolvasni a szöveget. Tehát ezek élő dolgok, ugyanígy lehet egy zuhanyozás, hány percig tart, vagy egy kádba befekvés, tehát ezek mindennapi küzdelmek, harcok adott esetben saját magával az embernek.
Terenyiné Szabó Eszter vagyok, három gyerekes anyuka és a Naphimus egyik legújabb tagja. Én a Laudato Si enciklikából a 128-as részt választottam ki, ami a munkáról, a tevékenységről és a szabadidőről szól számomra. Felolvasom a bekezdést. Teremtésünknél fogva munkára hivattunk. Nem szabad arra törekedni, hogy a technológiai fejlődés egyre nagyobb mértékben felváltsa az emberi munkát, mert azzal az emberiség önmagának okozna kárt. A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz. A gazdaság irányultsága azonban olyan technológiai haladásnak kedvezett, amely lefaragja a termelési költségeket, csökkenti a munkahelyek számát, amelyeket gépek váltanak fel. Ez újabb módja annak, hogyan fordulhat az ember tevékenysége önmaga ellen. Az enciklikának ez a része aztán globális kitekintésbe is átfordul, de én nem a globális, hanem a egészen egyéni szintű cselekvési lehetőséget tartom ebbe jelentősnek, és arra szeretném felhívni a figyelmet. Én azt gondolom, hogy a modern városi lét az hatalmas kényelemmel és nagyon sok szabadidővel jár, aminek egyenes következménye lényegében a túlfogyasztás, és az a jelenség, hogy létezik olyan tevékenység, hogy shoppingolás, hogy úgy vásárolunk, hogy vásároljunk. És én az elmúlt években elég nagy változáson mentem át ezzel kapcsolatban, más szemüveget vettem fel, és teljesen más, hogy látom a szabadidőt, és nem gondolom, hogy ezt piedesztára kell emelni, és mindenáron a szabadidő után futni, és az arra törekedni, hogy minél több szabadidőm legyen, hanem igyekszem a kötelező feladatokat is kellemes időtöltés változtatni. És nekem ebben mindig az segít, hogyha elgondolom, hogy egy marslakó vagyok, és ide csöppenek a földre, és végignézem így kívülről, hogy az emberek mit csinálnak. És azt látnám, hogy az emberek folyamatosan arra törekednek, hogy könnyítsék és egyszerűsítsék és kényelmessé tegyék az életüket. Mindenféle gépeket találnak ki, akik dolgoznak helyettük, hogy az embereknek ne kelljen fizikailag dolgozniuk, de hát aztán ugye az ember fizikai mozgás nélkül nem tud élni, úgyhogy elrohan utána az edzőterembe. Aztán az emberek gépekbe ülnek ilyen vasdobozokba, hogy mi hamarabb odajussanak valahova, aztán vesznek egy gyaloglógépet otthonra. Télen aztán nem dugják ki az orrukat a hidegbe, bent ülnek a barlangjukba, aztán meg immunerősítő bogyókat vesznek a gyógyszertárnak nevezett helyeken, mert a szervezetüknek szükségük lenne a szélsőséges időjárásra is. Emiatt én néhány kötelező dolgot kellemesé igyekszek varázsolni, és nem egyszerűsíteni. Például mindenhova gyaloglunk, rossz időben és esőben is, mert ez kiválóan erősíti az ember immunrendszerét, a gyerekekkel is gyaloglunk. Nem géppel dagasztok, meg géppel verem a habot, hanem kézzel. Mert minek is tenném, nem kell ahhoz legyártani akkor a gépet, nem kell áramot fogyasztani, és utána nekem nem kell fekvőtámaszokat csinálni. Nagyon sok olyan tevékenységet csinálunk együtt a gyerekekkel, amik hasznosak, leadjuk a szelektív szigetekre a szelektíven gyűjtött anyagokat, piacozunk, és ez emiatt nem kell azon törnöm a fejemet, hogy ugyanúgy csináljak a gyerekekkel a szabadidőnkben. Azért szeretem nagyon ezt a bekezdést, mert lehetőséget ad arra, hogy ezt a szemüveget újra felrakjuk magunkra, és a tevékenységekbe, a munkába megtaláljuk az értelmet.
Áldott légy, Uram, áldott légy. Áldott légy, Uram, áldott légy. Áldjon a föld, és áldjon az ég. Áldott légy, Uram, áldott légy.
Nobilis Mário atya vagyok. A Laudato Si enciklika általam választott bekezdése a 112-es erre az alkalomra. Nem mondhatnám, hogy ez a kedvencem, de a sok kedvencem közül az egyik, hiszen rengeteg nagyon-nagyon szép gondolatmenet van Ferenc pápától ebben az enciklikában. A bekezdés így hangzik. Mindazonáltal vissza lehet térnünk a szélesebb látókörhöz. Az emberi szabadság képes korlátozni a technikát, képes irányítani és egy másfajta, egészségesebb, emberségesebb, szociálisabb, átfogóbb haladás szolgálatába állítani azt. Az uralkodó technokratikus paradigmából való kiszabadulás időnként ténylegesen megtörténik. Például, amikor kistermelők közösségei kevésbé szennyező termelési módszerek mellett döntenek, és nem a fogyasztásra alapozott élet, boldogság és együttélési modellt követik. Vagy amikor a technika elsődlegesen arra irányul, hogy megoldja mások konkrét problémáit, és szenvedélyesen kíván másokat segíteni, hogy nagyobb méltósággal és kevesebb szenvedéssel élhessenek. De akkor is, amikor a szépséget teremtő szándék és a szépség szemlélése képes legyőzni a tárgyiasító hatalmat egyfajta megváltásban, amely a szépben és a szépet szemlélő személyben megy végbe. Úgy tűnik, az a hiteles emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül, mint a csukott ajtó alatt átszivárgó köd, ott lakozik a technológiai civilizációban. Vajon maradandó lesz-e ez az ígéret, mint a hiteles, mindennel szembeni szüntelen ellenállásának feltörése? Ez a nagyon szép és érdekes bekezdés abban a fejezetben van, amelyben Ferenc pápa a 106. és a 114. pontok között a technokratikus paradigma globalizációjáról beszél, vagyis egy olyan témáról, amely elég nagy problémát jelent, és amelyet ő az ökológiai válság egyik gyökerének ismer fel, és tart, és mutat be. Nem csak arról van szó, hogy az ökológiai problémákat technikai, technológiai megoldásokkal akarjuk megoldani, és azt gondoljuk, hogy ez az egydimenziós paradigma, egydimenziós gondolkodás, ez elegendő lesz. Erről is beszél a pápa, például ezzel az idézettel, amelyet egyébként az egyház társadalmi tanításának kompendiumából idéz, azt mondja, arról a hamis feltételezésről van szó, hogy az energia és a tartalékok korlátlan mennyisége áll rendelkezésre, hogy ezek gyorsan megújíthatók, és hogy a természet rendjével való manipuláció kedvezőtlen hatásai problémamentesen kiküszöbölhetők. Tehát ez is már probléma, hogy azt gondoljuk, hogy technikával mindent meg lehet oldani, majd valahogy ügyesen felülkerekedünk a saját magunk által, általában technikai módon okozott problémákon. Azt mondja a pápa, hogy ez eleve nem lehetséges, de ennél még nagyobb a gond, mert ő úgy látja, és ez egy nagyon fontos látásmód felismerés, amiben sokan osztoznak vele, hogy a technikai megoldások, technikai alkotások nem semlegesek, megint tőle idézek, 107-es pontból, mert olyan hálózatot hoznak létre, amely végeredményben meghatározza az emberek életstílusát, és a társadalmi lehetőségeket egyes hatalmi csoportok érdekeinek megfelelően alakítja. Vagyis, hogy a technikai alkotások és a technikai megoldások nem egyenként lehetnek problematikusak vagy jók, hanem egy hálózatot hoznak létre, amely az egész emberi életet uralja, és azt mondja egy pár sorral később, hogy a technokratikus paradigma általában uralmat gyakorol a gazdaság és a politika felett, a haszon érdekében a gazdaság átvesz minden technológiai fejlesztést anélkül, hogy figyelmet fordítana az emberre gyakorolt esetleges negatív következményekre. Vagyis tehát arról beszél a pápa, hogy a technika rendszerré válik és uralkodni kezd fölöttünk. És ezek után a sötét, nehéz és komoly fenyegetést felvázoló képek után mondja ezt, amit a 112-es pontban hallottunk, hogy mégis lehetőségünk van visszatérni egy szélesebb látókörhöz. Egy olyanhoz, amely nem csak a technikában látja a megoldásokat és az emberi élet értelmét, az emberi élet irányítását, hanem visszanyerjük érzékünket a teljesség, a dolgok közötti kapcsolatok és a tágasabb horizont iránt. Ez a tágasabb horizont, ez a szélesebb látókör, amelyet úgy is mond a pápa ebben a bekezdésben, ahogy olvastuk, hogy új szintézisre hív minket a hiteles emberség, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amit a pápa úgy nevez az egész enciklikában nagyon sokszor, hogy az átfogó ökológia. Vagyis, hogy nem csak egy tudományágról van szó, nem csak megoldásokról a veszélyeztetett környezet érdekében, nem csak egyes problémáknak a felismeréséről és kezeléséről, hanem hogy az egész embert és az egész emberiséget kell egy új módon fölfognunk és új módon a megoldások szolgálatába állítanunk, amely magában foglalja nem csak az ember ügyességét, technikáját, hanem magában foglalja az erkölcsi érzékét, a vallásosságát, hitét, a művészeti érzékét, a szép érzékét, a szeretetet, a közösségi kapcsolatokat, minden, mindazt, amit az ember emberinek él meg, mindazt, ami az embert alkotja. És nagyon szép az, ahogy a pápa ebben a bekezdésben hozza a példákat az uralkodó technokratikus paradigmába való kiszabadulásra, és biztat minket azzal, hogy azt mondja, hogy időnként ténylegesen megtörténik, és hozza ezeket a jó példákat, ezeket a jó gyakorlatokat, amikor kistermelők döntenek nem a fogyasztásra alapozott modell mellett, egy olyan módon gondolkodnak és rendezkednek be, aminek nem elsődleges célja a profit, vagy amikor a technika igazi emberi konkrét szeretet cselekedetekhez járul hozzá, segít az embereket nagyobb méltósággal és kevesebb szenvedéssel élni. És aztán itt van a végén ez a nagyon szép kép, amely egy ilyen töprengés a pápa részéről, hogy úgy tűnik, hogy bármennyire uralkodik rajtunk, vagy uralkodni látszik rajtunk a technika paradigmája, a technikának ez a gondolkodásmódja és mindent átható jellege, mégis a hiteles emberség, mint a csukott ajtó alatt átszivárgó köd, ott van és megjelenik a technológiai civilizációban. Az az ember is, aki egyébként az életét folyamatosan állandóan technikai valóságok között éli, a lakásában, a munkájában, a kommunikációjában, a közlekedésében, egészségügyében, és így tovább, és így tovább, az az ember mégis valahol mélyen vágyódik és törekszik arra, hogy újra egy teljes szintézisben élő emberséget éljen meg, amiben ott vannak azok az elemek is, amelyeket nem lehet a technikával, a technika uralmával birtokba venni, hanem nekünk kell átadni nekik magunkat, és ilyenek igazában talán legfőképpen az Istennel megélt kapcsolatunknak a tényei is.
Áldott légy, Uram, áldott légy. Áldott légy, Uram, áldott légy. Áldjon a föld, és áldjon az ég. Áldott légy, Uram, áldott légy.
Réfi Júlia vagyok, szintén a Napinus Egyesület tagja. Én a 200-as passzusból szeretnék egy mondatot felolvasni. Bármely technikai megoldás, melyet a tudományok kívánnak alkalmazni, képtelen lesz megoldani a világ súlyos problémáit, ha az emberiség irányt téveszt, ha az emberek elfelejtik a fő motivációkat, amelyek az együttélést, az áldozathozatat, a jóságot lehetővé teszik. Nyilván nagyon nehéz kedvencet választani, ez azért tetszik, mert itt egy mondatban a teremtett világ helyreállításának szinte minden lényeges összetevője megjelenik. A tudomány Isten ajándéka, ennek segítségével tudunk olyan technológiát fejleszteni, ami a bolygó növekvő lélekszámú lakosságának megfelelő életminőséget tud biztosítani. Viszont az is egy tudományos eredmény, hogy nincs az a technológia, amely áldozatvállalás, lemondás nélkül célra vezetne. Nagyon érdekes volt, hogy nemrég egy teremtésvédelemmel kapcsolatos középiskolai pályázat kapcsán azzal kellett szembesülnem, hogy a fiatalokat szinte kizárólag a megújuló energiák érdekelték, pedig nagyon sok téma volt felsorolva, ami közül választhattak. Őket is szembesíteni kéne azzal, hogy ez egy hiú ábránt, hogy tarthatjuk ezt az ütemi fogyasztást úgy, hogy az energiaforrásokat egyszerűen jól választjuk meg. Nagyon fontos, de közben elérkezett az ideje annak, hogy közösségként működve áldozatokat hozzunk egymásért. az egész emberiségnek közösségként kéne működnie, hiszen már most vannak szerencsétlenebb helyzetben lévő embertársak, akik már most érzik a ökológiai válságnak nagyon sok rossz következményét, tünetét, de gondolhatunk gyermekeinkre is, akiket ezeket az áldozatokat meg kell hoznunk.
Ember a világ a két kezettől sír, egyikkel a kerted ásod, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kerted berepül, őrizd meg a csendet, s el sem menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. A világból csak a sajátod érdekel, a szükség határát ó, ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá. Értik, ha mindent jól vigyázz.
Tamás Zsuzsa vagyok, az Ecovan hálózat magyar munkacsoportjából, és azon kívül, hogy az egész enciklikát nagyon fontosnak tartom, most a 219-es pontot emelném ki. Azzal zárul, hogy a tartós változás elindításához szükséges ökológiai megtérést egyben közösségi megtérésként is kell látnunk. Ahányszor visszatérek ehhez a ponthoz, újabb és újabb mélységet fedezek fel benne. Ebből a részből is világosan kitűnik, hogy nem elég egyedül küzdeni a jó célért, hanem egymást is segíteni tudjuk a jóban. Ez számomra a kapcsolatokról szól, a helyes módon megélt kapcsolatokról, Istennel, egymással, a világgal, amelyek túlvisznek az egyéni érdekeken. És nem elég a tudás, az információ átadása ahhoz, hogy változzon a helyzet. Az ökológiai célok megvalósításához szükségünk van arra, hogy megtanuljunk korrekt módon és széles körben együttműködni. Olyan közösségi hálót alkotni, amely fönntartja azokat is, akik nehézségekkel küzdenek. Kis cseppekből áll össze a tenger, tehát mindenki részére szükség van. És ezt a szemléletet próbáljuk átadni az Ecovan csoportunk tevékenységével is.
Most második alkalommal jelentkezik a Sipos Gyula taktársunk által gondozott rovat, a Szívvirágok, amelyben Gyula azt szeretné megmutatni, hogy a gondolkodáson, az értelmen túl a szépséget meglátó szemnek, a szívnek mekkora szerepe van a teremtett világ iránti gondosságban, gyöngétségben, szeretetben, felelősségben. Ez alkalommal a madarakról és a lepkékről hallhatunk elsősorban tőle. Hallgassuk szeretettel!
Jó napot kívánok! Sipos Gyula vagyok. Kedden nyílt meg itt Török Bálinton a Szeretetlen Közösségi Házban Szomjú László természetfotó kiállítása. És amikor nézegettem ezeket a madárfotókat, így rácsodálkoztam, hogy milyen szépek ezek a madarak. Hogy a fekete gólyának az élénkpiros csőre, hogy összeharmonizál a fekete tollakkal, és hogy egyébként ezek a fekete tollak és a nyakrésznél már ilyen szíjátszóba mennek át, és nem is feketék, hanem ilyen nagyon érdekes színek játszanak még bennük, hogy ott van a gyurgyalagnak, a kék cinkének, és a jégmadárnak a színkavalkánja, és azok a kék színek, amelyek mindegyik madárnál más, mind a háromnál, de közben mind a háromnál mégis belepasszol, beleharmonizál abba a színkavalkádba, ami annak a madárnak a jellegzője, és azon gondolkoztam, hogy miért is ilyen szépek ezek a madarak. Hiszen ha csak evolúció lenne, akkor hát nem lenne feltétlenül szükséges, vagy csak azért mondjuk szépnek, mert ezt látjuk, és akkor ezt azonosítjuk szépnek. Tehát, hogy bármilyen ilyen moslékszínkeveréket látnánk, ha azt mondanánk, hogy szép, mert azt látjuk, és akkor azt azonosítjuk szépnek. Én nem gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy azért ilyen szépek ezek a madarak, és azért vannak ilyen ügyesen összerakva, bocsánat a kifejezésé, mert ott van mögöttük ez a teremtő, alkotó értelem, ott van mögötte Isten, mondjuk ki, amelyik ilyen szépnek teremtette őket, amelyik örömét és kedvét lelte ebben a szépségben és ebben a sokféleségben. És amikor azt mondja a Szent is, hogy az egész teremtett világ a súly, szám és mérték szerint rendezte el. Tehát Isten láthatólag valamilyen módon kedvét leli a szépségben, hogy örömét leli a sokféleségben. Ha csak az evolúciót nézzük, semmi az égvilágon nem igazolja az ökoszisztémáknak ezt a hihetetlen sokféleségét és sokszínűségét. Hiszen hát sokkal kevesebb alkotó elemmel is össze lehetne ezeket rakni. Ha csak evolúció lenne, akkor a hernyóból abból csak még nagyobb hernyó lenne. Tehát, hogy megszületik a kis hernyó, és akkor arra törekszik, hogy egyen, és akkor egyre nagyobb, és még nagyobb hernyó legyen. Ahhoz, hogy az a hernyó az bebábozódjon, és abból a kikeljen egy pillangó, az kell valami, ami egyszer csak azt mondja ennek a hernyónak, hogy te most álljál le az evéssel, hogy te most csinálj magad köré egy burkot, hogy te belülről szét fogsz folyni, hogy elveszíted eddigi formádat, hogy ami ebből ki kell, az valami egészen más minőség lesz, és ha megnézzük a rovarvirágnak, vagy akár csak a lepkének és pillangóknak ezt a hihetetlen szépségét és sokféleségét, akkor megint csak arra kell rácsodálkoznunk, hogy valaki nagyon nagy örömét lelte abban, hogy ilyen színessé, ilyen gazdaggá, ilyen túlburjánzóvá tette ezt az egész teremtett világot. Egy kicsit olyan, mint Jézus az utolsó, a kánai menyegzőn, aki az 500 liter vizet borrá változtatja ebben a túláradó kegyelemben. Ez egész teremtett világ, a csillagoknak a méretetlen milliárdja. Tehát ez egy olyan fajta szeretetbe való túláradást jelez, amiben az Isten minket is beleillesztett, és hogy milyen jó dolog egyszerűen csak kimenni, sétálni, és rácsodálkozni erre a szépségre, erre a sokféleségre, erre az elrendezettségre. Isten ebbe helyezett bele minket, és tulajdonképpen ezért látjuk egymást is szépnek, ezért tudunk beleszeretni egymásba, ezért tudunk közösségben lenni egymással, és ezért tudunk és tudnánk újra szeretetben lenni az egész teremtett világgal. Hát adja Isten, hogy ez megérintse a szívünket, hogy rá tudjunk csodálkozni, hogy meglássuk, hogy akarjunk együtt repülni a madarakkal, együtt repülni a pillangókkal, együtt repülni a szentlélekkel, egészen Isten szívéig, az örömnek, a rácsodálkozásnak, az egész extázisával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon veleteket!
A gondolkodás és a szépség szemlélése mellett egy másik megközelítés szintén fontos, a gyakorlatias megközelítés. Mit tehetünk? Mire van lehetőségünk egyénként, közösségként, családban? Réfi Júlia jelentkezik megint ezzel a rovattal, és Szabó Eszter taktársunkkal beszélget. Mind a ketten nagy családos anyukák, így most az iskolai vége felé sokféle helyzetben látják meg a lehetőséget arra, hogy hogyan cselekedhetünk közösségileg felelősebben Isten teremtéséért. Hallgassuk őket azzal az érdeklődéssel, hogy vajon mi mit tudnánk megtenni mindebből, vagy milyen saját ötleteink támadnak, saját helyzetünkre alkalmazva, őket hallgatva.
Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, ismét Réfi Júlia, a Naphimnusz Egyesület egyik nem annyira régi tagjaként a mit tehetünk, mi rovatba vágnék bele, és egy nálam is újabb naphimnusztag, Szabó Eszter lesz most a beszélgető társam. Mindketten gyakorló anyukák vagyunk, tehát számunkra, hogyha szezonális téma kell, akkor bizony a évvégi iskolai év lezárása az az, ami nagyon fontos, aktuális téma lehet mostanában. Az egyik ilyen dolog, ami alapján megindul a levelezés, általában a levelezőlistákon az a tanároknak a megajándékozás. Ez egy spéci közeg, ilyenkor van ennek a szezonja számunkra, de nyilván akármilyen közösségben egyszer csak eljön az a pillanat, hogy valaminek, valakinek valamit megköszönnénk zárásul, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy vajon mivel lehetne megköszönni az illetőnek a munkáját, mivel lehetne őt fölköszönteni, stb. Én például, és azt hiszem, hogy bármilyen közösségben érvényes, hogy amikor el szeretnék kezdeni valamit fenntarthatóbb irányba terelni, azt nem tehetem másképp, mint úgy, hogy a közösségi munkából kiveszem a részemet. Tehát nem egy gyerekem esetében vállalok akár SMK-s tisztséget, akár bármilyen más tisztséget annak érdekében, hogy amikor ilyen kérdésekre kerül a sor, mint amilyen általában a közösség életében, akkor kicsit így a fenntarthatóbb szempontokat jobban tudjam érvényesíteni. Itt van például ez, hogy ez nagyon picike dolog, és az ember nem is gondol rá, de ez is olyan, hogy általánosan nem csak iskolai levelező listákon fordulhat elő, hogy általában van egy lista, akkor onnantól kezdve valaki bekapcsolódik a levelezésbe, már neki válaszolnak, és a listának is, és onnantól kezdve ő már két példányból kapja meg a levelet, amiből az egyik nyilván fölösleges, és ugye itt a teremtésvédelemben nagyon fontos dolog, hogy a felesleges dolgokat lefaragjuk, ezért én ezt a pici dolgot is mondanám, hogy érdemes mindig ilyenkor a címzettek közül kiszedni a többieket, és csak a listát fönt hagyni, vagy szólni a lista adminisztrátorának, hogy tegye automatikus válasz című a lista címet, mert egész egyszerűen nem is gondolunk bele, hogy például egy e-mailnek is azért van lábnyoma. Nem olyan nagy, de szerintem minden, ami fölösleges, az abszolút lefaragandó.
Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Szabó Eszter vagyok, 3 gyerekes anyuka, 6-8 és 10 évesek a gyerekeim, és én mindig akkor érzem magam könnyebb helyzetben, amikor csak saját nevemben kell valami akciót lezongorázni, vagy ajándékot venni. Most például 2 ballagó gyerekem is van, az egyik az óvodát hagyja ott, és kezdi az általános iskolát, a másik pedig a 4. osztály után 8 osztályos gimnáziumba megy, és az ő eddigi nevelőiknek, óvónéniknek, tanáraiknak én masszás kupont ajándékozok köszönetképpen egy közeli néhány háztömbre, az óvodától iskolától néhány háztömbre levő masszőrnél, akit egyébként ők is jól ismernek személy szerint, tehát még egy ilyen közösségépítő hatása is van a dolognak, és igyekszem így az élményekkel megajándékozni, akit szeretnék, pedagógusokat, ahelyett, hogy további felesleges dolgokat vegyek számukra. Felmerült bennem az is, hogy valami hulladékmentes életmódhoz kötődő ajándékot kapjanak, de aztán arra jutottam, hogy nem biztos, hogy ők olyan életet élnek, amiben ez beleillik, lehet, hogy egyszerűen fölösleges lesz, nem tudják használni, és hogyha nem tudják használni, akkor a legkörnyezetbarátabb eszköz is fölösleges, hiszen nem tudja beteljesíteni azt a lényegét, hogy minél tovább, minél jobban használjuk. Egy sokkal nehezebb helyzetben érzem magamat akkor, amikor közösségi cselekvést kell indikálni, tehát el kell érni például, vagy el kellene érni, hogy az osztályközösség az ne felesleges, vagy általam feleslegesnek gondolt ajándékokat vásároljon. Akár a vágott virág is ide tartozhat. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a vágott virág persze szép és tradicionálisan egy ilyen csodálatos ajándéknak gondoljuk, de hogy néhány napig él, addig persze dísze a lakásunknak, de őrületes vegyszerhasználata jár, sokszor külföldről hozzák ide, a termesztése is, meg a szállítása is elég komoly ökolábnyommal jár. Tehát én alapvetően nem szeretem a vágott virágot se magam számára, se másoknak ajándékozni. Ha már mindenképpen virág, akkor legyen inkább cserepes virág, de erre is vannak más nagyon kreatív ötletek, akár egy ilyen kis életre kelő kis virágágyást is ajándékozhatunk.
Igen, mert én viszont azért azt tapasztalom, hogy bár vállalva annak az ódiumát, hogy esetleg csodálkozva néznek rám, azért a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes ezeket a teremtés tudatosabb ötleteket bedobni, mert ki tudja, mikor nyílik ki valakinek a füle, szeme erre a vonalra. Tehát, hogy én bizony már be szoktam vetni ezeken az ötleteléseken az én kis zöld ötleteimet, és akkor esetleg rögtön kapok a fejemről, hogy ez milyen hülyeség, de semmi baj. Már is van egy irány, amiben elindulunk, és most idén abszolút kellemes meglepetés volt, hogy felvetettem azt, hogy ilyen kis virágágyás gyanánt, élővirágokat, nagyon sok élővirágokat úgy adhatnánk, hogy maglabda formájában minden gyerek készít egy maglabdát, és arra akár még személyes üzenetet is lehet írni a tanítónéniknek, akár egy hasznos üvegben átadni nekik, amit aztán tudnak azért, az üveg azért mégiscsak egy ilyen viszonylag környezettudatos tárolóeszköz, tehát azt is használták a továbbiakban. És érdekes módon ez most tetszett a szülőknek is, és valószínűleg megvalósítjuk érdekességében a dolognak azt, hogy a maglabdához valóban viráglap kell, és akármilyen használt papír, a legpraktikusabb az a tojásos doboz, ami már amúgy is a vizesedés után szétesik, csak ugye vigyázni kell, hogy ne legyenek a magok sokáig vizes közegben, mert akkor kikelnek, miért még megfelelő helyre kerülnének. De volt már én nekem műanyagmentes Mikulás akcióm is, amiben az volt az érdekes, hogy miközben én azt gondoltam, hogy már mindenkinek teljesen nyilvánvaló az, hogy a műanyagokat amennyire lehet ki kéne iktatni az életünkből. Van, aki ennek a akciónak a kapcsán ébredt rá, ez volt elég látványos számára, hogy jé, valami gond lehet a műanyagokkal ténylegesen. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen Laudato Si is kitért erre a mai Laudato Si idézetekben is sort kerítettünk ennek a megvitatására.
Hogyha már ajándékozásról van szó, akkor figyelhetünk a csomagolásokra is. Vannak annyira elvadult emberek, akik azt gondolják, hogy egy szép tárgy önmagában is elég szép ahhoz, hogy ne is legyen szükséges hozzá csomagolás, de ha már csomagolással adjuk át az ajándékot, akkor az inkább egy olyan csomagolás legyen, ami újra hasznosítható, újra használható, ugyanabban a formában, tehát tényleg egy szép tartós díszdoboz, ami akár 5-6-8-20-szor is lehet ugyanebben a formában használni. A egyszer használatos műanyagokat itt is, hogyha lehet, kerüljük el, ráadásul általában az ilyen könnyű, vékony műanyag csomagolásba eleve azok a tárgyak vannak becsomagolva, amik nem túl tartósak, tehát amiknek az ajándékozását is kerülni kellene. És még egy fontos szempont, hogy sokszor érzem, hogy azért ajándékozunk, mert szokás, mert ez így illik, és egy teljesen láttat dolgot ajándékozunk, azért, hogy ki legyen pipálva. Az ilyen ajándék az nem jó ajándék, és nem tölti el jó érzéssel, szerintem se az ajándékozott, se az ajándékozottat. Úgyhogy ilyen szempontból is próbáljuk ezeket az olcsó tömeg termékeket amennyire lehet elkerülni. Akár saját magunk is készíthetünk csomagolást is, tehát egy szép, nyugodtan maradékanyagból is elkészített, de szép textilzsák, az egészen csodálatos csomagolást tud lenni bármilyen ajándékhoz. Erre most már nagyon sok ötletet találhatunk, akár a neten, akár újságokban, és szép textilekkel úgy be lehet csomagolni, hogy nem is kell egy ajándék csomagot varni hozzá, tehát egy ajándék táskát nem kell varni hozzá, hanem vannak ilyen különböző megkötési módok, ez valami japán technika, hogyha jól tudom, és ezzel egészen gusztusosan lehet tálalni az ajándékokat.
Igen, hát én egyébként eléggé szélsőségesen el szoktam hagyni a csomagolást, azért a most már így jelzésértékűen egy szalaggal szoktam átkötni időnként az ajándékokat, megmondom őszintén, sőt, volt már volt is olyan is, hogy a gyerekeknek az osztálykarácsonyon, hát a boltból levett viszonylag tiszta díszterem papírdobozba raktam az ajándékot, és azt kötöttem át egy ilyen krepszalaggal, hogy egy jó nagy ajándéknak nézett ki. Nem volt olyan nagy, de nem is ez a lényeg. A gyerekeknek azért tetszett dekorációként az a nagy doboz. És aztán ugye itt van ez is, hogy nem csak a tanártól búcsúzunk, sokan ballagnak is mostanában, és ugye most kiderült, hogy valószínűleg lehetnek ballagások, de még azért, hogy ez kiderült volna, nagyon tetszett nekem egy ilyen akció, hogy vehetünk a ballagóknak egy faültetést tulajdonképpen, ültetnek a ballagónak egy fát, vagy maga egy ballagosztály is ültethet magának fát, ahova visszajárnak időről időre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen afelé tart a világ, hogy ezt azért a fiatalok is már megértik, és én azért örömmel tapasztalom, hogy egyre több közösségbe sikerült például ezeket a hélimus lofikat a ballagásnál kiszorítani, talán a fölengedésüket, ami ugye sok országban már be is van tiltva, és nem véletlenül. Ehelyett azért sokkal szebb dolog egy faültetés például.
Ehhez én még azt szeretném hozzátenni, hogy sokszor szokták azt mondani, hogy milyen fontos a környezetvédelmi nevelés, a következő nemzedékek edukációja, hogy nekik ez már természetes legyen, hogy természetes legyen a szelektív hulladékgyűjtés, stb. Én erről azt gondolom, hogy első körben a felnőtt generációnak magával kell kezdenie a környezetvédelmét, nem teheti ezt a terhet a gyerekek és a fiatalok vállára, már csak azért sem, mert olyan globális nagy problémák vannak jelenleg a teremtés védelmében, a klímaváltozás, a biodiverzitás összeomlása, a talajok lepusztulása, a vizek és a levegő elszennyeződése, és ezek hatalmas, globális, nagy ívű problémák, amiket még felnőtt tudással és felnőtt pszichével is nagyon nehéz befogadni. Sokszor látom azt, hogy a gyerekek teljesen magukra vannak hagyva ezzel a problémakörrel, és nem látják azt, hogy nem tudnak a szüleikben bízni, vagy az idősebb generációra nem tudnak ebben támaszkodni, hiszen az idősebb generáció nem mutat nekik utat ebben. És az ilyen akciók például, hogy ne héliumos lufit eregessünk a ballagáson, hanem fát ültessünk, még akkor is, hogyha nincsen olyan nagy, látványos, szokásos, ilyen amerikai, hurrá, optimista, fancy hangulata, még akkor is nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalabb generációt ezzel edukáljuk, és megmutassuk nekik, hogy igen, ez egy fontos lépés a felé, hogy az ő jövőjük is kilátásokkal teli legyen.
Igen, és én azt gondolom, hogy azért is választottuk most a témáról ezeket a tanári megajándékozáson, persze keresztül a többi megajándékozás, én nekem azért a szívem csücske az iskola, mert itt ér össze mindaz először, ami szükséges a teremtés megvédéséhez. Egyrészt a közösség, másrészt pedig a tudomány, amire igen is szükségünk van ahhoz, hogy azért nagyon nagy ajándékot kapunk a Jóistentől, a tudományt, aminek a segítségével hatékonyan föl tudunk lépni a teremtett világ károsításának, megkárosításának a visszafordítása mellett. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokra értékelem a tanárokat, akik mindebben részt vesznek. Én köszönöm a beszélgetést Eszternek, reméljük, hogy azért valamennyire hasznos irányban sikerült elindítani a gondolatait a hallgatóknak, és viszontlátásra.
Én is köszönöm, viszontlátásra.
Műsorról műsorra felolvasunk egy-egy szakaszt a Laudato Si enciklikából, hogy aki talán még nem vette kézbe, nem olvasta, az is hallhassa. Nemes Gábor segít nekünk a fölolvasás által az enciklika megismerésében. A most következő szakasz a világméretű egyenlőtlenségekről szól, észak és dél közti különbségekről, a mi feladatainkról itt a fejletnek mondott világban. Hallottuk, hogy milyen sokféleképpen tud megszólítani minket a Laudato Si. Hallgassuk most ezt a felolvasást is, ezzel a füllel érdemes minden bekezdésén elgondolkodnunk. A felolvasott részlet után pedig ismét Nemes Csaba jelentkezik majd a közeljövőben várható, a teremtésvédelemmel kapcsolatos eseményekkel, kezdeményezésekkel, világnapokkal, melyek segítenek a mindennapjaink részévé tenni a teremtett világ iránti felelősséget.
Áldott légy Laudato Si Ferenc pápa enciklikájának első fejezetéből a világméretű egyenlőtlenségekről hallunk. 48-as pont. Az emberi környezet és a természeti környezet együtt megy tönkre, és nem tudjuk megfelelően kezelni a környezet pusztulását, ha nem szentelünk figyelmet azokra az okoknak, amelyek az emberi és társadalmi hanyatlásnak állnak összefüggésben. Tény, hogy a környezet és a társadalom pusztulása különösen is érinti a bolygónkon élő leggyengébbek életét. A mindennapi élet közös tapasztalata és a tudományos kutatások egyaránt azt bizonyítják, hogy valamennyi környezetkárosítás legsúlyosabb következményei a legszegényebb embereket sújtják. Például a halállomány kimerülése különösen a kisüzemi halászatból élőknek árt, akik nem tudják munkájukat mással helyettesíteni. A vízszennyezés különösen a legszegényebbekre hat kedvezőtlenül, akik nem tudnak palackozott vizet vásárolni. A tengerszint emelkedése pedig főleg az elszegényedett, partmenti népességet sújtja, amely nem tud máshová költözni. A mai rendezetlen körülmények hatása abban is megmutatkozik, hogy sok szegény idő előtt meghal. Konfliktusok keletkeznek az erőforrások hiánya miatt, de sok egyéb problémában is, amelyek nem kapnak megfelelő besorolást a világ megoldására váró nehézségeinek listáján. Szeretném megjegyezni, hogy az emberek általában nincsenek egyértelműen tudatában azoknak a problémáknak, amelyek különösen a kirekesztetteket sújtják. Pedig az utóbbiak jelentik a bolygón élő emberek legnagyobb részét, több milliárd emberről van szó. Ma már jelen vannak a nemzetközi politikai és gazdasági vitákban, de gyakran úgy tűnik, hogy az ő problémáikat mint egy függelékként, olyan kérdésként kezelik, amelyel szinte csak kötelességből vagy mellékesen foglalkoznak, ha nem pusztán járulékos kárként. És csak ugyan, amikor elérkezik a konkrét cselekvés ideje, gyakran az utolsó helyen maradnak. Ennek részben az az oka, hogy a szakemberek, a véleményformálók, a tömegkommunikációs eszközök és a hatalmi központok sokszor tőlük távol, elszigetelt városi térségekben találhatók, nincs közvetlenül kapcsolatuk az ő problémáikkal. A fejlettség és életminőség olyan kényelmes helyzetekben élnek és gondolkodnak, a világ népességnek többsége számára elérhetetlen. A fizikai érintkezésnek és találkozásnak ez a hiánya, amelynek olykor városaink részekre szabadultsága is kedvez, segíti a lelkiismeret elaltatását és a részrehajló vizsgálatokban a valóság egy részének figyelmen kívül hagyását. Ez néha zöld beszéddel jár együtt. Ma azonban már nincs más lehetőségünk, mint annak elismerése, hogy egy igazi ökológiai megközelítés mindig szociális megközelítéssé is válik, be kell illesztenie az igazságosságot a környezetről folytatott tárgyalásokba, hogy meghallja a föld kiáltását és a szegények kiáltását is. Ahelyett, hogy megoldanánk a szegények problémáit, és egy másfajta világban kezdenénk gondolkodni, vannak, akik csak a születési arányszám csökkentését tudják javasolni. Az is előfordul, hogy nemzetközi nyomás nehezedik a fejlődő országokra, és az anyagi támogatást reproduktív egészséggel kapcsolatos szabályok meghozásához kötik. De ha helyén való is az állítás, hogy a népesség és a rendelkezésre álló tartalékok egyenlőtlen elosztása akadályozza a környezettel való fenntartható bánásmódot, azt is el kell ismernünk, hogy a növekvő népesség teljes egészében összeegyeztethető az átfogó és szolidáris fejlődéssel. Ha valaki a népesség növekedését és nem bizonyos emberek szélsőséges és válogatós fogyasztását hibáztatja, az az egyik módja annak, hogy ne nézzen szembe a problémákkal. Így akarják legitimálni a jelenlegi elosztási modellt, amely szerint egy kisebbség úgy véli, joga van ahhoz, hogy olyan arányban fogyasszon, amelyet lehetetlen lenne általánossá tenni, mert a bolygó be se tudná fogadni egy ilyen fogyasztás hulladékát. Azt is tudjuk, hogy az előállított élelmiszerek megközelítőleg egyharmadát eltékozoljuk, és ételt kidobni olyan, mintha a szegények asztaláról lopnánk. Akárhogy is, az biztos, hogy nemzeti és globális szinten egyaránt figyelmet kell fordítani a lakosság egyenlőtlen területi elosztására, mert a növekvő fogyasztás bonyolult regionális helyzetekhez vezet a környezetszennyezéssel, szállítással, hulladékkezeléssel, erőforrásveszteséggel, életszínvonallal összefüggő problémák összekapcsolása miatt. Az egyenlőtlenség nem csak egyéneket, hanem egész országokat érint, és ez arra kötelez minket, hogy nemzetközi kapcsolatokra kiterjedő etikában gondolkodjunk, létezik ugyanis egy valódi ökológiai adósság, különösen észak és dél között, amely ökológiai következményekkel járó kereskedelmi egyenlőtlenségekkel, valamint a természeti erőforrások egyes országok által hosszú időn keresztül történő aránytalan felhasználásával áll kapcsolatban. Egyes nyersanyagok kivitele az iparosodott északpiaci igényeinek kielégítésére olyan helyi károkat okozott, mint a higanyszennyezés az aranybányákban, vagy a kén-dioxidé a rézbányákban. Különösen sürgető feladat annak kiszámolása, hogyan lehet felhasználni az egész bolygó környezeti terét a két évszázad alatt felgyülemlett gázhalmaz állapotú hulladékok elhelyezésére, melyek olyan helyzetet teremtettek, amely most a világ minden országát érinti. A néhány gazdag ország hatalmas fogyasztása által okozott felmelegedés kihat a Föld legszegényebb helyeire, különösen Afrikában, ahol a szárazsággal párosuló hőmérséklet emelkedés katasztrofális hatással van a mezőgazdasági termelésre. Ehhez jönnek azok a károk, amelyeket a szilárd és folyékony mérgező hulladékoknak a fejlődő országokba történő kivitele, valamint azoknak a vállalatoknak a környezetszennyező tevékenysége okoz, amelyek olyasmit csinálnak a kevésbé fejlett országokban, amit nem tehetnek meg az őket pénzelő országokban. Megállapítjuk, hogy gyakran az így működő vállalatok multinacionálisak, amelyek azt csinálják itt, ami tilos nekik a fejlett országokban, vagy az úgynevezett első világ országaiban. Amikor beszüntetik tevékenységüket és eltávoznak, általában óriási emberi és környezeti gondokat hagynak maguk mögött, mint például a munkanélküliség, elnéptelenedett városok, kimerült természeti erőforrások, kiirtott erdők, lezüllesztett helyi mezőgazdaság és állattenyésztés, kráterek, legyalult dombok, szennyezett folyók és néhány már fenntarthatatlan szociális intézmény. A szegény országok külső adóssága ellenőrzési eszközzé vált, de nem történik ugyanez az ökológiai adóssággal. A fejlődő országok, ahol a bioszféra legfontosabb tartalékai találhatók, különböző módokon továbbra is szolgálják a gazdagabb országok fejlődését saját jelenük és jövőjük kárára. A szegények földje délen gazdag és kevésbé szennyezett, de ők nem válhatnak a javak és erőforrások tulajdonosává, hogy kielégíthessék alapszükségleteiket, mert a kereskedelmi kapcsolatok és a tulajdonszerkezet visszás rendszere megakadályozza őket ebben. A fejlett országoknak hozzá kell járulniuk ezen adósság törlesztéséhez azáltal, hogy jelentős mértékben korlátozzák a nem megújuló energiafogyasztását, és anyagilag segítik a leginkább rászoruló országokat a fenntartható fejlődés irányvonalainak és programjainak megvalósításában. A legszegényebb térségeknek és országoknak kevesebb lehetőségük van új modellek átvételére, hogy csökkenthessék a környezetszennyezés káros hatásait, mert nincs meg a szaktudásuk, és nem tudják fedezni a költségeket. Ezért állandóan világosan kell látnunk, hogy az éghajlatváltozásért megkülönböztetett felelősséggel tartozunk, és miként az Amerikai Egyesült Államok püspökei mondták, itt az ideje, hogy különösképp a szegények, a gyengék és a sebezhetők szükségleteivel foglalkozzunk egy olyan vitában, amelyben gyakran a hatalmasok érdekei voltak előtérben. Meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk. Nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, és épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Június 5-én ünnepeljük a környezetvédelmi világnapot. 1972. június 5-én nyitotta meg a kapuit az első ENSZ nagy világkonferencia, ami a környezetvédelmi tematikai világkonferencia volt, az Ember és a Bioszféra címmel. Ez egy rendkívüli közgyűlés keretén belül végrehajtott kéthetes világkonferencia volt, és a konferencia egyik javaslata az volt, hogy minden évben június 5-én ünnepeljük a környezetvédelmi világnapot. Ennek a környezetvédelmi konferenciának nagyon sok következménye volt, például az egyik, hogy ez a világkonferencia hozta létre az ENSZ-nek a környezetvédelmi intézményét, a UNEP-et, azóta is az egyik legfontosabb környezetvédelmi intézményét a világnak. Erre a világkonferenciára 6. pápa is egy hosszabb üzenetet küldött. Hadd olvassak fel két rövid idézetet ebből az üzenetből, amit mi is szoktunk idézni a Napimus Egyesületnek a honlapján. A kölcsönös függőségnek a közös felelősséggel, a közös sorsnak pedig a szolidaritással kell együtt járnia. És egy másik idézet ebből az üzenetből. Az ember bizonyosan az első és legigazabb kincse a Földnek. Június 17-én ünnepeljük a sivatagosodás és az aszály elleni világnapot. 1994. június 17-én fogadta el az ENSZ az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ egyezményt. És így ez az a nap, amióta az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet többek között a talaj minőségének a védelmére, a sivatagosodás és többek között a migráció, meg a szegénység közötti kapcsolatra, a termőföldek kimerülésére, a szűkülő élelmiszerforrásainkra. Emlékeim szerint 1997-ben tartották meg az egyezménynek az első úgynevezett részes feleinek a konferenciát, ezen akkor nekem is szerencsém volt részt venni. Rómában, a FAO központjában tartották ezt a konferenciát. Ezen a konferencián dőlt el többek között az is, hogy az egyezménynek a központi hivatalának az otthonát Montreal adja. Hazánk 1999 óta tagja az egyezménynek. Nekem volt szerencsém azt az előterjesztést megírni, amelyet aztán 99 tavaszán a Magyarországgyűlés is tárgyalt, és egy országgyűlési határozattal, illetve kapcsolódó törvénnyel fogadta azt el, hogy hazánk csatlakozzon ezen fontos egyezményhez. Magyarország amúgy tagja már a kezdetektől fogva az egyezmény tárgyalásának is, és azóta is aktív tagja az egyezmény megvalósításának. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt 70 percben a Mária Rádió Hazafelé című műsorán belül a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelmi magazinját havi műsorát hallgatva. Nobilis Mário atya vagyok, az Egyesület szerkesztő közössége nevében és a technikai munkatársak nevében is búcsúzom. Hallgassák tovább a Mária Rádiót, és aztán hallgassák a következő havi műsorunkat is, és Ferenc pápa felhívásához csatlakozva gondozzuk együtt közös otthonunkat, Isten teremtett világát, a Földet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.